Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Előfordult már, hogy meglepődtél azon, hogy mások hogy látnak téged? Egy elejtett megjegyzésből, egy dicséretből, vagy éppen kritikából ráeszmélsz, de hát te nem ilyennek ismered magad. Így van ez egy olyan, a megszokottól eltérő tulajdonsággal, amit te legszívesebben elrejtenél, megszabadulnál tőle. Míg másoknak fel sem tűnik, mert így ismertek meg, így szeretnek. Bendefi Márta mesél.
1982-ben vegyész üzemmérnöki diplomával a múzeumi területen sikerült elhelyezkednem. Ez volt a szívem vágya 16 éves korom óta, hogy restaurátor legyek, méghozzá olyan restaurátor, aki a műtárgyak vizsgálatával is foglalkozik, aki nem csak ügyesen kapirgál, hanem egy kicsit kutathat is. Sikerült Budapesten az akkori központi múzeumi igazgatóságnál elhelyezkednem, a restaurátor osztályon. Az én szakterületem az a bőr restaurálás, bőr anyagtan, anyagvizsgálatok, az ezekhez kapcsolódó dolgok voltak. Ezen túl még részt kellett vennem az iparművészeti restaurátorok képzésében is. Előadásokat tartottam, gyakorlatokat tartottam. 1990-ben, 36 évesen egy csodálatos, szinte hihetetlen dolog történt velem. Részt vehettem Rómában egy 4 hónapos nemzetközi tanfolyamon, egy nemzetközi restaurálási és restaurátor kutatási intézményt szervezte ott Rómában. Ennek a nyelve angol volt, a világ minden részéből lehetett rá jelentkezni. A mi csoportunkban 8-an voltunk, ezek közül volt, aki Brazíliából jött, volt, aki az Egyesült Államokból, volt egyiptomi társunk, indiai, Malajziából is jött egy nagyon kedves ifjú hölgy, ott még egy spanyol fiú, német kolléganő, és voltam én Magyarországról. A tanfolyam helyszíne az egy külön ajándék volt, mert a Rómának a Trastevere nevű kerületében zajlott. Ez a Trastevere, ez egy egészen fantasztikus hely, ha most visszagondolok, most is beleborzongok, hogy mennyi gyönyörűséget, mennyi érdekességet lehetett ott látni. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy felkértek arra, hogy mivel ott korábban nem volt bőr anyagtan és bőrrestaurálás tantárgy oktatása, hogy vállaljam el, hogy egy hétig a csoporttársaimnak én tartom az elméleti órákat is, és a gyakorlatokat is. Ettől a felkéréstől nagyon megijedtem, féltem, mert az angol tudásom még azért akkor nem volt igazán tökéletes, a beszédkészségem is azért hagyott sok kívánivalót maga után. A tanfolyam szerkezete egyébként úgy épült fel, hogy minden héten egy-egy témakörrel foglalkoztunk, ezekhez a témakörökhöz külföldi országokból is, meg Olaszországból is hívták a lehető legjobb szakembereket, és velük dolgoztunk ilyenkor egy-egy hétig. Péntekenként volt mindig egy vizsgadolgozat, amit meg kellett írnunk annak a hétnek az anyagából. Az első téma az rögtön a műemlékvédelem volt, amihez Rómánál jobb helyet egyszerűen nem lehet elképzelni. Csodálatos előadásokat hallhattunk, és utána az igazi nagy élvezet az volt, hogy délutánonként térdig lejártuk a lábunkat a római kori műemlékektől, azoknak az anyagáról, ezeknek a károsodásáról beszélt a fantasztikus tanárunk, és utána haladtunk tovább a csodálatos középkori bazilikák, altemplomok és a legkülönbözőbb helyek áttekintésével bekerültünk olyan titkos helyekre is, ahová a turisták nem jutnak be, és végül ugye azért a barokk és a kortárs építészetről is szó esett. Ezen túl voltak olyan alaptantárgyak, amikre ma már tudjuk, hogy alapvető szüksége van azoknak, akik restaurátorok vagy a restaurálás, a műtárgyvédelem területén dolgoznak. Akár oktatóként, akár főnökként, csoportvezetőként tudniuk kell, hogy a vele dolgozó többi ember jól végzi a dolgát, megfelelő felkészültséggel dolgozik-e. Ezek között ott szerepelt a kémia, a fizika, a különböző műszeres anyagvizsgálati lehetőségek, és azok az alapanyagok, amikből készülhettek a műtárgyak. Ennek a tanfolyamnak a programjában szerepelt ezek között a textil, a papír, a fa, mint szerves anyagok, de szerepelt a kerámia, üveg, fém. Ebbe a csokorba kellett nekem beilleszteni a bőrös hetemet. Szerencsére még mielőtt Rómába utaztam, már megtudtam, hogy engem várnak ott erre a feladatra. Volt időm felkészülni elméletben is, és illusztrációs anyagokkal is a majdan megtartandó előadásomra. Az én témám a bőr, bőrműtárgyaknak az anyaga, a bőrnek a felépítése, a károsodása, az elváltozásai, a külső hatások, amik ezeket előidézhetik, és a restaurálásuknak a lehetőségei és a korlátai is. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy minden nap délelőtt 9 órától 12-ig elméleti órákat tartottam, és délután jött a gyakorlat, amihez ki kellett találnom, hogy egyrészt segítettek abban, hogy egy-egy műtárgyat is kaptunk kölcsön erre a gyakorlatra, hogy azokat ott szigorú biztonsági körülmények között megvizsgálhattuk mikroszkóppal, azonosíthattuk az állatfajt például, megnézhettük, hogy milyen cserzéssel készülhetett az a bizonyos bőr, és számos más lehetőséget is megpróbáltunk kihasználni arra, hogy ők minél többet tanuljanak, minél több mindent megismerjenek erről a területről. Olyan tárgyakat vizsgáltunk, amik ugyan nem voltak nagyon nagy értékűek, régebbiek voltak, de nem volt arra lehetőség, hogy múzeumokból kölcsönözzünk valódi, nagyon régi műtárgyakat. Olyan tárgyakat vizsgáltunk, amiknek egy részét én magam vásároltam a trastevereiBolha piacon, ahol mindent lehetett kapni. Hát 19. századi kisebb pénztárcát, 20. század elején, 20-as években készült bőrkötésű könyvet. A témák között szerepelt egy nagyon különleges tantárgy, amire nagyon vártunk már. Ugye mi megkaptuk az elején az egész 4 hónapra a témáknak a beosztását. Ennek az volt a címe, előadási készségek. Én azért is reménykedtem, hogy ez nekem majd segíteni fog, mert jóval azelőtt volt, hogy az én előadásomra, vagy az én hetemre sor kerülhetett volna. Nagyon kedves volt a tanár, ő az Egyesült Királyságból érkezett, keresztneve John volt. John rendkívüli felkészültséggel és nagyon nagy tapasztalattal mutatta be nekünk, és először is saját magán, hogy mik azok az alapvető hibák, buktatók, amikbe a legtöbb előadó, akár oktatóként, akár konferencia előadóként bele szokott csúszni. Hát jókat kacagtunk persze rajta, de amikor megtudtuk, hogy nekünk is elő kell adnunk magunkat, akkor azért kicsit megszeppentünk. Az első feladat az volt, hogy egy megadott témát dolgozzunk fel, vagy mutassunk be előadásként 5 percben. Ehhez készítenünk kellett átlátszó fóliából kis illusztrációs anyagot, és azzal is kellett élénkítenünk az előadást. Ennek a témáját ő meg is adta. Itt az volt a feladat, hogy a műemlékek környezettel szemben és az időjárással szembeni védelmét, hogy tudnánk elképzelni, hogy tudnánk a lehető leghatékonyabban megtervezni. A csoportban 8-an voltunk, nagyon izgultam, én 3.-ként kerültem sorra. addigra már azért láttam, hogy mik azok a külső technikai dolgok, amikkel meg lehet akadályozni, hogy például akinek szemüvege van, az ne örökösen azt igazgassa, hogy ne csörgessük az apró pénzt a zsebünkben, és ne nézzünk a mennyezetre, meg a padlóra egyfolytában. Úgyhogy ezekre nagyon figyeltem. A csoportból mindenki 5 percet kapott, én voltam a harmadik, és a felkészülés és a várakozás alatt rádöbbentem, hogy nagyon idegessé váltam, mert előjött bennem egy régi beszéd problémám, az egyik a hadarás, a másik pedig az ennek következtében gyakran előbukkanó dadogás. Miután mindenki elmondta a maga kis 5 perces előadását, szünetünk volt, ahol persze megbeszéltük, hogy ki mit hibázott egymás közt is. A délutáni programnak a legfőbb része az volt, hogy visszahallgathattuk ezeket a felvételeket, és az oktató el is mondta, nagyon tapintatos volt, nagyon megértő volt, de azért bizony kritikusan kiemelt minden olyan apróságot, amit egyrészt ő menet közben feljegyzett magának a látványról, és amit egyébként is hallhattunk ezeken a felvételeken. Amikor a saját előadásomat hallottam vissza, alapvetően meg voltam vele elégedve, és miközben beszéltem, akkor is jól éreztem magam, bár nagyon izgultam. Egy dolog zavart, hogy nagyon-nagyon siettem, nagyon gyorsan beszéltem, nagyon hadartam, és emiatt egy-egy helyen voltak kis megakadások. Akkor elhatároztam, hogy erre a következő alkalommal jobban fogok figyelni. A következő feladat az volt, hogy egy 15 perces előadást készítsünk, mondjunk el, mutassunk be, aminek a témáját nem adta meg John előre, hanem azt is ránk bízta. Úgyhogy ez egy kicsit dupla feladat volt, duplán nehéz feladat volt, és azt is elárulta már előre, hogy itt nem csak hangfelvétel készül, hanem videófelvétel. Tehát hallani és látni is fogjuk magunkat, ami még ijesztőbb volt, mint az előző feladat. Különösen nekem, akinek ugye az előbb említett problémáim azért megvoltak. Én úgy emlékszem, hogy akkor egy ilyen általános témát választottam, a műtárgyak múzeumi raktározásánál mi az, ami a károsodást elősegítheti, mire kell nagyon vigyázni, milyen típusú anyagokat hogy raktározunk, és így tovább. Megengedte, hogy olvassuk a szöveget, de azért azt javasolta, hogy jobb lenne, hogy a szöveget inkább csak segédletnek használjuk, belepillanthassunk, ha esetleg elveszítjük a fonalat. Mindannyian rettegtünk, de hát persze azért élveztük is. Az én előadásom megint a harmadik volt, amikor utólag visszanézhettem és visszahallgathattam, teljesen összeomlottam. Borzalmas volt. Azt éreztem, hogy ha nekem ilyen előadást kellene hallgatni és nézni, akkor kimennék a teremből. Ebben semmi élvezetes nincs. Nem a tartalma miatt, azzal meg voltam elégedve, de a folyamatos, görcsös dadogás, a megakadásoknak a sorozata, az, hogy ennek következtében az arcom egészen eltorzult, mert annyira igyekeztem odafigyelni és ellenőrizni a beszédemet. A kedves csoporttársaim nagyon megértőek voltak, ők tudták már, hogy nekem van ilyen problémám, egyáltalán nem tettek erre megjegyzést. John sem emelte ott ki a nyilvános megbeszélésen. Kisebb dolgokat mondott, hogy kicsit, hogyha rövidebbre veszem, akkor belefértem volna az időbe, de kérte, hogy utána várjak egy kicsit majd rá a szünetben, szeretne velem négy szem közt is egy pár apróságot megbeszélni. És akkor azért szó került erről. Megkérdezte, hogy ez miért van. Hát mondtam, hogy ez nekem sajnos gyerekkorom óta egy visszatérő probléma, amit mostanra, mondtam akkor, már megtanultam nagyjából kezelni. Ez a beszélgetés Johnnal és a saját benyomásaim, a saját előadásomról visszahoztak régi emlékeket. A család elbeszéléséből úgy hallottam, hogy nagyjából olyan 4 éves korom körül hirtelen minden előzetes ok nélkül, vagy legalábbis nem tudtunk arról, hogy volt ennek oka, egyszer csak elkezdtem dadogni. Nagyon nehezen tudtam kimondani a szavakat, különösen azokat, amiket ugye ma már tudom, hogy mik azok a hangzók, amik különösen a mással hangzók, amikkel nehéz szót kezdeni, például a K, néha az M, mint a kifli, vagy a torlódó mással hangzók, például az, hogy állampolgárság, mondjuk ezt gyerekkoromban nem használtam természetesen, rettenetesen megszenvedtem azzal, hogy hangosan kellett olvasni. Az egyébként könnyűnek tűnő ló szó maga volt a pokol. Úgy éreztem, hogy a nyelvem végletesen a szájpadlásomra ragad, és nem jön ki a levegő, amivel a hangot képezhetném, és görcsös írásba fulladt minden próbálkozásom. A drága nagymamám, aki segített nekem a tanulásban, nagy türelemmel kivárta, amíg a sírás elmúlik, és újra nekifutottunk, és újra nekifutottunk. Ott Rómában az előadásom után a Johnnal folytatott beszélgetés nagyon jóleső volt, nagyon, nagyon kedves és megértő volt, és adott is tanácsokat, hogy hogy tudnám ezt egy kicsit csökkenteni, vegyek nagyobb levegőket, és így tovább. De mire hazaértem, addigra a teljes kétségbeesés úrrá lett rajtam. Magyarországon a hallgatóim is nagyon kedvesek voltak, és egyikük sem mondott soha olyat, hogy zavarja őt a beszédmódom. De ennek ellenére én ott Rómában meg voltam győződve arról, hogy ez így nem mehet tovább. Én nem tudom elfogadni többet magamat, ha nem tudok változtatni ezen a beszéden, ezen a beszéd problémán. Az estét és az éjszakát végig sírtam, szó szerint, görcsös zokogással. Szerencsére nem volt otthon a másik lakótárs. Ez az élmény valahogy az elkeseredésen túl erőt is adott nekem arra, hogy itt nincs mese, valamit tennem kell. Nem elég, hogy gyerekkoromban a szüleim elvittek logopédushoz. Megpróbáltak segíteni a dadogásomon, akkor ez sikertelen volt, de később már úgy elfogadták a gyerekek is, az osztálytársaim is, a tanárok is, hogy hogy beszélek. Ez mondhatni részévé vált a személyiségemnek, és néha kaptam gúnyolódást, de nem volt ez mindennapos. A legfőbb rettegésem az volt, hogy fogok majd beszélni a saját hetemen, tehát azon a héten, ahol az minden, az egész anyag rám van bízva, az én kezemben van, hogy mennyit beszélek, mit beszélek és hogy beszélek. Megpróbáltam egyrészt az angol nyelvben még többet előre haladni, megpróbáltam a szókincsemet növelni, azokat a szavakat, amiket már előre tudtam, hogy használni fogok, gyakorolni otthon, hangosan, kimondani, gyorsabban, lassabban, és ezzel egy kicsit technikailag reméltem, hogy valami előre jut majd. Sajnos azért én ott belül magamat hallgatva tudtam, hogy ez nem tökéletes. Nem éreztem magam felmentve az alól a fogadalmam alól, hogy bizony, ahogy hazajövök Magyarországra, újra elkezdem keresni, hogy ki lehetne az a logopédus, aki megtalálná a speciálisan hozzám alkalmazható terápiát. A saját hetemhez tartozó előadásokat és gyakorlatokat megtartottam. Itt nagyon próbáltam alkalmazni azokat a technikákat, amikre John hívta fel a figyelmemet, hogy kicsit lassabban beszéljek, egy kicsit jobban artikuláljak, és ezek azért segítettek is. Emellett az angolban is törekedtem arra, hogy a lehető legjobban felkészüljek. Kaptam még egy pozitív visszajelzést. Gabriella Chris, aki egy osztrák hölgy, de abban az időszakban Rómában dolgozott az ICROM-nak, beült az előadásomra végig, meghallgatta, mert hogy korábban csak hallott arról, hogy én mivel foglalkozom, nem volt még alkalma személyesen hallani azt, hogy hogy adok elő. És ő utána bejött a szünetbe, mondta, hogy nagyon meg volt ezzel elégedve, nagyon érdekes és jó volt az előadás, és hogy vállalnám-e, hogyha lesz később ilyen tanfolyam, akkor azokon, hát immár nem hallgatóként, hanem meghívott oktatóként, egy-egy hétre elutaznék Rómába, és ott tartanék egy bőrös hetet. Hát ez nagyon-nagyon jó leső érzés volt, és egy kicsit megerősített abban, hogy jó, akkor azért nem teljesen reménytelen az egész, de semmiképpen nem akartam feladni azt a korábbi tervemet még ennek hatására sem. Igenis, elmegyek logopédushoz. A tanfolyam június elején véget ért, és a férjem a két gyerekünkkel kijött, értem, Rómába autóval. Erre azért is szükség volt, mert rengeteg szakkönyvet vásároltam, rengeteg fénymásolatra tettem szert. Nem bírtam volna egyedül hazacipelni a sok holmit, meg hát nagyon hiányoztak is már. Miután hazaértünk, rögtön elkezdtem érdeklődni, nézegetni telefonkönyvben, akkor nem volt még internet, hogy hol találhatnék egy jó logopédust, és egészen véletlenül egy heti labban találtam egy riportot Feketéné Gacsó Máriával, aki kifejezetten a hadarás dadogásnak a szakértője volt. Olyan dolgokat olvastam abban a cikkben, amik egészen más képet mutattak arról, hogy mi itt a probléma, mik a fő problémák. Úgy éreztem, hogy ő az. Hozzá kell elmennem. A cikkben megtaláltam az elérhetőségét, rögtön föl is hívtam, nagy örömmel fogadott, megbeszéltük, hogy pár nap múlva elmehetek egy csoportterápiára, amit ő egyébként is tart a munkahelyén. Körülbelül egy órát beszélgettünk, egyrészt felmérte, hogy én hogy beszélek, és mint utóbb elmondta, felmérte azt is, hogy én hogy viszonyulok a saját dadogásomhoz. Mint megtudtam tőle, ha nem eléggé zavar a dadogás, akkor nem lesz bennem elég erő, elég elszántság ahhoz, hogy végigcsináljam a terápiát. Miután elmeséltem neki ezt a római esetet, azt mondja, hogy ez elegendő motiváció ahhoz, hogy változtasson, hogy végig tudja csinálni, úgyhogy nagy örömmel akkor fogadom a csoportban, és egyéni terápiát is tudtunk azért időnként tartani. Arra is felhívta a figyelmemet, ami nagyon meglepett, hogy számíthatok arra, hogy esetleg a régi ismerőseim, vagy akár a családtagjaim, akik engem úgy ismertek már hosszú évek óta, mint akinek van ilyen problémája, nem biztos, hogy örülni fognak az esetleges, vagy várható, vagy várva várt változásnak. És nem értettem, hogy miért. Azt mondta, azért, mert ők engem ilyennek ismertek meg, és általában, ha valakinek van egy kis hibája, egy olyan kis hiba, amiről nem tehet, az őt szerethetőbbé teszi, elfogadhatóbbá teszi, mint azt, akinek semmilyen hibája nincs. Ez sokszor problémát okozhat, hogy hát eddig egy kedves, barátságos ember volt, egy mosolygós arcú fiatal nő, sok mindenben már elért sikereket, mondjuk most itt a munkámra gondolok. Na de szerencsére egy kicsit dadog. Így nem kell rosszul éreznem magam mellette. Most nem magamról beszélek, hanem ez egy általános jelenség. Most kicsit visszaugrunk az időben. 5 évvel a vegyészüzemmérnöki diplomám megszerzése után én megpályáztam egy állás lehetőséget a Központi Múzeum igazgatóságon. Nagyon-nagyon reméltem, hogy sikerül végre múzeumi területre jutnom, mert az álmom az volt, hogy restaurálással és műtárgyak vizsgálatával együtt foglalkozhassa. Egy napon, amikor reggel megérkezett a levél, igen, sikerült, fel vagyok véve, madarat lehetett volna fogadni velem. Ugyanaznap délután a női karral, akikkel volt egy kis koncertünk, ennek a végeztével hazafelé indultunk, és többen mentünk egy irányba. Közben úgy éreztem, hogy már nem bírom tovább, el kell mesélnem, hogy milyen csodás dolog történt velem, és hogy végre álmaim munkáját megkaphatom. A legtöbben nagyon nagy örömmel fogadták ezt. Megöleltek, megpuszíltak, gratuláltak. Egy valaki volt a kórusból, egy hozzám hasonlókorú nő, aki nem szólt semmit, egy kicsit merev arccal állt, és egyszer csak megkérdezte, hogy és akkor úgy mutatkoztál be, hogy én, Márta. Hát nagy csönd lett. Mindenki megdöbbent. Én csak annyit tudtam mondani, hogy hát valahogy így. Én úgy éreztem, hogy teljesen felesleges lenne itt most visszaszólni bármit is, mert ezt már régebben megtanultam, hogy az ilyen reakciók azok nem rólam szólnak, hanem arról, aki ilyet mond. Ezzel nekem nincs dolgom. Ezt a történetet elmeséltem a logopédusnak. Ő is azt tudta csak mondani, hogy az ilyenekkel nem nekem kell foglalkozni. Hogy ki bánt, vagy ki csúfol, az nem rám tartozik. Rám az tartozik, hogy én magammal milyen kapcsolatban vagyok, hogy magamat milyennek látom, és saját magam miatt akarok-e változtatni, vagy nem. És hogy ebbe bele tudok-e adni mindent, ami minden erőt, minden energiát, időt, türelmet, amit csak mozgósítani tudok magamban. És én azt mondtam, hogy igen, igen. Értem, és igen, igen. Én bele akarok adni mindent. Egy nagyon alapos, relaxációs tréninget kell végigcsinálnom. Meg kell tanulnom, hogy uraljam a lélegzésemet, az érzéseimet, a nyugalmat meg tudjam teremteni magamban, mert a dadogás az elsősorban pszichés probléma. A lélekben levő görcs, és ezekkel kell foglalkozni. Ezekhez nagyon jó segítséget jelent a relaxáció, amit bármikor elővehetek. Olyan érzések szabadultak fel bennem, amit korábban nem is tudtam, hogy bennem vannak. Kaptam egy eszközt arra, hogy amikor feszült vagyok, ami egyébként sokszor előfordul, csak nem törődtem vele, mert gondoltam, biztos mindenki más is feszült, mindenki más is szorong, ezért vagy azért, de hogy kaptam egy eszközt, amivel a feszültséget bármikor, bármilyen helyzetben, akár előadás előtt, a családban, a gyerekekkel vitatkozás, veszekedés, vagy a férjemmel való összekapás során is alkalmazni tudom, hogy le tudom hűteni ezeket az érzéseket, és egészen más lélegzetvétellel, más beszéd sebességgel, más hangerővel tudok kommunikálni. A terápia kezdete után volt egy megvilágosodás bennem, amikor rájöttem, hogy nekem voltak éppen nem a dadogással és a hadarással volt a legtöbb bajom, hanem gyerekkoromról kezdve azért beszéltem gyorsan, azért hadartam, mert úgy éreztem, hogy ha nem mondok el mindent, ami a fejemben van nagyon gyorsan, akkor nem fognak meghallgatni. És nem is tudják meg, hogy mennyi érdekes és okos dolgot szerettem volna megosztani velük. Az a félelem is bennem volt, hogy ha ezeket nem tudják meg, akkor nem fognak elfogadni, és nem fognak szeretni.
Bendefi Márta vegyész üzemmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. A diploma megszerzése után a Központi Múzeum igazgatóságon, majd a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátor osztályán dolgozott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Nemzeti Múzeum együttműködésében zajló iparművészeti restaurátor művészek képzésében oktatóként és a bőr specializáció vezetőjeként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Küldd el a történetedet az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre, és mi majd keresni fogunk. Kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos örülnek majd neki. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.